valaki, aki egyébként egy színházban dolgozott, és nem színész volt, de azért színészek között mozgott, betanult egy bizonyos büntethetőséget kizáró okú betegséget. És ez a betegség nagyon magas százalékban homoszexualitással járt, és amikor az egyik BV-s vagy valamilyen alkalmazott nő elment mellettük, így megfordult utána. És akkor a szakértő elkezdett gondolkodni, hoppá, hoppá. És elkezdték újra vizsgálni, és kiderült, hogy szimulál.
Köszöntöm a Budapesti Zsaruk podcast adásának hallgatóit és nézőit. Az ügyészség börtön helyett kényszergyógykezelést kért az újbudai rendőrgyilkos ellen, ugyanis megállapították róla, hogy elmebeteg. Az ügyészség elmondása szerint a támadó férfi betegségének egyik tünete, az irracionális téveszme, ez okozta a gyilkosság éjszakáján is a problémát. Mint ahogy azt már tudják, 2023. január 12-én éjszaka három intézkedő rendőrrel rendőrt késsel sebesített meg az újbudai férfi. Majd az utcára menekült, ahol az egyik járőr figyelmeztető lövést követően lábon lőtte, így sikerült elfogni a támadót. Az egyik rendőr, az akkor 29 éves Baumann Péter olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt, két járőrtársa pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Mai vendégem Borbély Zoltán, ügyvéd. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél.
Bár ebbe a témában ne kellene, de mindig szívesen jövök.
Minden rendőr kollégám érdeklődve figyeli a büntető tárgyalás végkimentelét. Tiszteletben tartjuk a Független Magyar Bíróság ítéletét, és bízunk abban, hogy a vádlott a cselekményéhez mérten a megérdemelt büntetést fogja kapni. Tekintettel arra, hogy ez még folyamatban lévő büntető tárgyalás, nem konkrétan erről az ügyről szeretnék veled beszélni, bár tudom, hogy sértetti jogi képviselő vagy ebben a sajnálatos eseményben, de mégis beszélnünk kell a büntethetőséget és a cselekmény büntetentőségét kizáró okokról. Kezdjük is az elején. Melyek ezek a büntethetőséget, illetve a cselekmény büntetendőségét kizáró okok?
Na most nyilván ez több ennél. Nyilván van egy védekezés, ami tulajdonképpen egy jogos védelmi védekezés. Mondjuk például ez is lehet ilyen, ez a jogellenességet kizáró okok között szerepel. Viszont ugye a beszámítást kizáró okok között ugye a kóros elmeállapot, ami a mi témánk, mert nyilván nem gyermekkorú az elkövető végszükségről szó sincs, a jogos védelem az ugye a védekezésben felmerül, ezt ugye a nyilvános tárgyalás alapján lehetett követni. Ugye itt egy nagyon érdekes kérdés merült fel egyébként bennem, ha ez az eset mondjuk 1986-ban, 87-ben, 88-ban történik, vagy akár 89-ben, akkor a közvélemény most arra fókuszálna, hogy a legsúlyosabb büntetés, vagy a kényszergyógykezelés. Akkor a legsúlyosabb büntetés alábüntetés volt, mert a 90-es alkotmánybírósági határozat törli el, hogy akkor abban az időben nyilván nem tudjuk visszamenni az időben, de akkor gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon frekventált kérdés lenne. Most ugye az Alkotmánybíróság 90-ben eltörölte a halálbüntetést, 88-ban hajtották végre az utolsót. Tehát ugye itt ez is egy tét lenne, hogyha visszamennénk az időben. Tehát itt ugye az a kérdés, hogy büntetés vagy intézkedés legyen. Na most ugye nekem van egy személyes álláspontom, amit elmondok, hogy szubjektív, hiszen én az elhunyt rendőr családját és a két rendőr közül Dobos Lászlót képviselem, Ács Tibor kollégám pedig Kálai Lászlót. Ugye a kóros elmeállapotnak van öt válfaja. Az egyik ugye az elmebetegség, a másik a gyenge elmélyiség, a harmadik a szellemi leépülés, amit sajnos mostában sokat látunk idősebbeknél, a demencia, és ugye van a tudatzavar és a személyiségzavar.
Na most, ez szubjektív, és ezt egyénileg vizsgálja.
Egyénileg, de én inkább még egyet mondanék a cselekmény vonatkozásában. Tehát én el tudok képzelni olyan, mondjuk úgy, hogy köznapi értelemben nem százas embert, aki mondjuk egy piramis játékot nem tud megszervezni, de azt mondjuk tudja, hogy ölni nem szabad.
Kire nem alkalmazható a kóros elmeállapot? Kire nem lehet ezt mondani?
Hangsúlyozom, hogy én, mi ugye fél évig tanultunk igazságügyi elmekortan. Tehát én nem szeretnék a szakértő szerepében tetszelegni, de az nagyon fontos, és ezt Pálinkás Gyuri bácsitól megtanultam, hogy mindig a cselekmény vonatkozásában kell nézni a beszámíthatóságot. Tehát olyan beszámítást kizáróknak kell lennie, amely kizárja a felismerési képességét. Az általában az ölés tekintetében azért, mivel nem csak azért, mert mondjuk az elkövetők hívők lennének, mert általában a ne ölj parancs, ugye a Biblia szerint is az egyik legfontosabb parancs, de azt, hogy ölni nem szabad, általában az elkövetőknek tudni kell. Ez egyik legfontosabb parancs. Tehát itt nagyon vigyázni kell arra, hogy most már a különböző szintetikus drogok hatása alatt álló embereknél nem biztos, hogy csak az a kérdés, hogy ott konkrétan milyen hatása ott áll, hanem hogy milyen hosszan szerhasználó. És az önhibából eredő...
Sem mindegy, hogy mondjuk 10 évig használ nagyon valaki nem. Valamilyen szert, vagy csak fél éve?
Nagyon nem, és itt most nem az ügyvéd beszél belőlem, de az önhibából eredő ittas vagy bódult, azt általában konkrét cselekményre nézzük. Tehát akkor, amikor valakinek nincs mersze valamit megcsinálni, és ezért iszik, vagy nem merné ezt megcsinálni, és ezért kábítószerhez nyúl, mert akkor bátrabb lesz, akkor jobban kibontakoztatja magát. Na, ez az önhiba. És onnantól kezdve bármit csinál, a súlyosító körülmény és nem büntethetőséget kizárók. De mi van akkor, hogyha mondjuk ez a szerhasználat tartós, és ez okoz az ő elmeállapotában olyan defektet, ami miatt mondjuk korlátozott. Na, ez már egy sokkal érdekesebb kérdés, mert ugye itt tehát sok esetben arról van szó, amikor önmagában a beszámítás nem kizárt. Akár egy amfetamintól, vagy marihuánától a beszámítása nem kizárt, nyilván befolyásolja, ez is mondjuk tudatmódosító szerek, de azért annyira nem módosítja, hogy kizárja. Viszont mi van akkor, hogyha ez mondjuk évtizedeken keresztül tart? Annak a fejébe ugye nem látunk bele, és tulajdonképpen ez egy hosszantartó önhiba. Csak ilyet ez az elvi döntés nem ismer, hogy hosszantartó önhiba. Azt ismeri, amikor valaki arra, hogy bátorságot merítsen, önhibából ittas, vagy önhibából bódult, és onnantól kezdve azért is felel, amiért egyébként tudatzavar miatt nem lenne büntethető.
Mi alapján foglal állást a bíróság a kóros elmeállapot fennállása és annak mértéke tekintetében?
Kizárólag szakértő, mégpedig elmeorvos szakértő, ráadásul két elmeorvos szakértő kell hozzá.
Minden ügyben,
tehát ha ez felmerül, akkor kizárólag pszichiáter, tehát orvos, elmeorvos szakértő jár el, és természetesen van pszichológusi vélemény, de itt, hogyha szabad ezt mondanom, talán erősebb bár a bizonyítékok között nincsen sorrend, de azért azt lehet mondani, hogy nálatok is egy DNS azért erősebb, mint mondjuk egy megkérdőjelezhető tanú vagy, aki éppen akkor kelt fel, de te az elvi szinten a bizonyítékok között nincsen sorrend, de ez alapvetően szakértői kérdés, tehát az ügyészség is és a bíróság is idézőjelben a szakértőknek van jó értelemben vagy rossz értelemben kiszolgáltatva.
Mi a kényszergyógykezelés feltétele?
Az, hogy gyakorlatilag ő beszámítást kizáró állapotban legyen, és az is, hogy ez még tartósan fennálljon, ugyanis abban a pillanatban, hogy ez már nem áll fenn, akkor nem az e-mailben kell ezt tovább folytatni, hanem a büntetésvégrehajtási intézetben, és hogyha van egy olyan vélemény, hogy immáron meggyógyult, és ugye elmebetegségből azért nehéz meggyógyulni, vagy legalábbis én még nem hallottam ilyet, hogy valaki meggyógyul. Aki az volt. Na most ez már tényleg nagyon bonyolult kérdés, de azt gondolom, hogy létezik olyan kóros elmeállapot, vagy olyan személyiségzavar, hát a tudatzavar egyértelmű, tehát a tudatzavar elmúlik, ami után már nem tekinthető kóros elmeállapotnak, és akkor az e-mailben már nem tartható fenn a kezelése. Tehát ha az e-mail azt mondja, hogy ő nem elmebeteg, nem szed gyógyszert, és nem kóros elmeállapotú, akkor az e-mailben való kezelése indokolatlanná válik. És hogyha egy olyan helyzet teremtődik, hogy a szakértő azt mondja, hogy már nem is jelent veszélyt a társadalomra, akkor ki kell engedni.
Milyen idők? Az e-mailbe beutalják az embert, ugye?
Igen,
a bíróság.
Igen. Ezt gyakorlatilag úgy hívjuk most, hogy előzetes kényszergyógykezelés. Korábban úgy hívták, hogy ideiglenes kényszergyógykezelés. Ez gyakorlatilag olyan, mint a régi előzetes letartóztatás, most ugye letartóztatás. Ez egy kényszerintézkedés, amely nem mindegy, hogy milyen. Tehát személyelni, erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekményeknél, amik akkor legalább egy éves végrehajtandó szabadságvesztést kapna, ha büntethető lenne, és tartani lehet attól, hogy ez megismétlődik, tehát veszélyt jelent. Erre mondjuk azt, hogy közveszélyes elmebeteg nem a szaknyelven, a köznyelven.
És ez zárt kórházi kezelést jelent, tehát nem lehet ki bejárni.
Hát ez is egy érdekes kérdés, mert elvileg ugye a magánelzárás a rendes büntetés végrehajtási rezsimben az egy büntetés. Tehát elvileg itt nem kizárt az, hogy ő közös korteremben legyen másokkal, de ugye ez nyilván cselekményfüggő is, és szerintem a szakemberek azt nem kockáztatják meg, hogy esetleg a többi kezeltre vagy gyógykezeltre veszélyt jelentse. Nagyon fontos, hogy például vagyon elleni bűncselekmények elkövetői a törvény alapján nem lehetnek. Bár mondjuk a közveszélyt okozás az is, hogyha valaki mondjuk felgyújt egy autót, az például vagyon elleni cselekmény, de a közveszély okozás és a személyeni erőszakos bűncselekményekről beszélünk. Tehát, hogyha valaki csalás miatt kap egy ilyen diagnózist, akkor az gyakorlatilag nem is kényszergyógykezelhető.
Milyen időközönként vizsgálják felül az ott lévő betegeket, és hogy áll össze ez a bizottság?
6 havonta, és gyakorlatilag az imeiben nagyon érdekes, hogy ilyenkor az imei munkatársit nem szakértőként hallgatják ki, hanem tanúként. Tehát ők nem elmeszakértők, viszont végzettségüket tekintve ugyanaz a végzettségük, mint az elmeszakértőnek, csak nem szakértő, nincs szakértői képesítése, tehát pszichiáterről beszélünk, orvosi egyetemet végzett, felkészült fiatal és tapasztalt munkatársak véleménykülönbsége is kialakulhat, mint ahogy egyébként sok esetben ebben az ügyben, és azért ezt ennyi elmondható, kialakult, hogy az imei és az elmeszakértő véleménye nem egyezett, és ilyenkor a bíró nem tud mást tenni a valóság hűtényelás megállapítása érdekében, vagy állást foglal a kettő között, noha ő persze nem szakértő, ez egy borzasztó hálátlan feladat, vagy kirendel egy harmadik szakértőt.
Bocsát,
másodikat, mert ők nem szakértők az
imei. A bíróság az meghatározott időre rendel, intézkedik a kényszergyógykezelés felől, vagy határozatlan
idő? Igen, bocsánat, nem válaszoltam arra a kérdésre, 6 havonta felül kell vizsgálni egyébként, és egyébként most volt a 6 havi felülvizsgálat. Tehát ugyanúgy, hogy a minden kényszerintézkedést valamilyen időközönként felül kell vizsgálni. Tehát itt 6 havonta történik a felülvizsgálat. És,
úgy kérdezem, tehát, hogyha a bíróság intézkedik és beutalja az e-mailbe a vádlottat a gyógykezelésre, akkor ott nem arról szól a történet, hogy most 3 évig ott kell lenni. Tehát nincs megszabva.
Nincs, de azért korábban volt egy olyan szabály, hogy amennyi egyébként a büntethetőség esetén a maximum lenne, csak addig volt bentartható. De ezt a szabályt megváltoztatták, tehát elvileg ez, ha ő folyamatos veszélyt jelent a társadalomra, ez lehet, bocsánat, hogy így mondom, életfogytig tartó is, de ha már nem jelent veszélyt a társadalomra, viszonylag rövid idő alatt ki is lehet jönni. És itt nagyon fontos, hogy arról kell egy véleményt, ami a cselekmény vonatkozásában is, tehát a cselekményt is figyelembe kell venni, hogy ő már nem veszélyes a társadalomra, tehát nem közveszélyes.
Úgy nem közveszélyes, hogy kiengedik, de akkor már gyógyszert sem kell szedni, vagy fennáll annak még a lehetősége, hogy igen, napjában 3-4 pirulát be kell venni, hogy szinten tartsa magát, vagy tényleg idézőbe téve makkegészségesnek kell lenni.
Is. Tehát ugye van, akinek élete végéig gyógyszert kell szedni, és mégis normálisnak tekinthető. Van olyan, aki pszichés betegségére szed ilyen gyógyszert, élete végéig, de teljes felelős beosztású és teljesen beszámítható ember lesz belőle. És van, akinek egyáltalán nem kell már gyógyszert szednie. Na most ugye hasadásos elmebetegségnél az, hogy mondjuk semmilyen gyógyszert nem kell már szedni az orvosi vélemény szerint, vagy az, hogy ő ebben meggyógyult, ez az elég ritka. Tehát meg olyan, hogy átmeneti tudatzavar létezik. Átmeneti elmebetegség nem.
A kényszergyógykezelés az egy menekülő pálya lehet a büntetés elkerülésére, vagy egy megfelelő szankció a bűnökölt?
Végtelen nehéz kérdés, mert hála Istennek egyikünk sem volt sem büntetésvégrehajtási intézetben fogoly, sem pedig kényszergyógykezelt. Nyilván erre az lenne a kitérő válasz, amit én nem fogok adni most, mert nagyon érdekes a kérdés. Tehát ugye nyilván az lenne a válasz, hogy meg kell kérdezni azokat, akik ott vannak. Na most én ezt úgy fogom föl, hogy ha valaki zárt körülmények között van, és betegek között is, az szerintem lehet bizonyos szempontból rosszabb. Ha úgy fogjuk fel, hogy az e-mail az inkább kórház, mint börtön, a börtön meg inkább börtön, mint kórház, akkor pedig azt mondjuk, hogy nyilván az ember azért egy kórházban, ha nem is szanatóriumnak hívjuk, vagy luxus szanatóriumnak, jobban szeret lenni, mint mondjuk börtönben.
Hát igen, amúgy épp ezt akartam mondani, hogy azért a IMEI az nem egy szanatórium jellegű intézmény.
Nem, de inkább kórház, mint börtön. Tehát azért azt lehet mondani, hogy ez inkább kórház, mint börtön. A börtönnek pedig semmiképpen nincsen kórház jellege. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ki mit szeretne. Nyilván van, aki úgy fogja fel, hogy az IMEI az egy menekülő út, hiszen onnan azért ugyanúgy van kilátás kijönni. Egy tényleges életfogytiglanról van kilátás kijönni, mert ugye vannak limitek uniós szabályok alapján, de gyakorlatilag azért az életfogytiglan azért az mindenképpen egy elkövetőre nézve súlyosabb, nagyobb hátrányt jelent, és talán jobban is tartanak tőle. Kényszergyógykezelésben én már láttam olyanokat, akik kijöttek. És nyilván ezért ilyenkor a szakember, a szakorvos ezért valamilyen szinten felelősséget vállal. Nyilván azért nem tud, hogy egyszer csak jön megint egy olyan eset, és mondjuk egy tömeggyilkosság lesz belőle. De hát látjuk, szóval azért én nagyon sok, hát nálad nem többet, de mivel Pálinkás Gyuri bácsi azért atyai tanítómesterem volt, aki az életellenes ügyeket tárgyalta a legfelsőbb bíróságon. Emiatt én rengeteg, már gyerekkoromban és fiatalkoromban is nagyon sok ilyen ügyet láttam tárgyalni is. Azt is látom, hogy vannak olyan esetek, nemzetközi esetek is, például Breivik erre nagyon jó példa, a norvég tömeggyilkos, de én láttam felvételeken Richter Richárdot, Miske Imrét, láttam felvételen Molnár Henriket, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért az, aki embert öl, ha csak nem valami szituatív, vagy valami épp lélektani, ha nem is éri el az erős felindulás, de mondjuk egy aljas indok, nyereségvágy, stb. Azért általában ezeknek az embereknek minimum személyiségzavaruk azért van. Tehát azért az, hogy ne ölj, az gyerekkorunk óta akár vallásos nevelés, akár nem, hát azért az a legfontosabb érték, bár az Alkotmánybíróság szerint nem is az élet, hanem az emberi méltóság a legfontosabb érték.
Ez a sok szintetikus drog, ami már itt mozog a fiatalok körében, ezek hova vezetnek?
Az a baj, hogy...
Reményezhetik a elmeállapot irányába történő változást?
Abszolút, mert ugye van egy elvi döntés, ami az önhibába eredő ittas és bódótról szól, ami a konkrétumra vonatkozik. De ha valaki folyamatosan ezeket a általunk még teljesen ismeretlen hatású anyagokat szedi, hogy annak mi lesz az agyával, és hova kerülünk, elképzelhető egy olyan prognózis, hogy tele lesz az IMEI, és kiürülnek a börtök. Most nyilván ez egy nagyon sarkított megfogalmazás volt, csak kérdés az, hogy mennyire engedünk teret annak, hogy az ölés tekintetében valaki beszámíthatatlan. Mert én azt gondolom, hogy az ölés tekintetében, tehát az, hogy valaki ne tudja, hogy embertől nem szabad, az nagyon ritka. Azért az nagyon ritka. Az, hogy valaki piramis játékot nem tud szervezni, vagy az, hogy egyébként vannak ilyen téveszmély, ez is tény, de hogy az ölés vonatkozásában a beszámítás teljesen kizárt, azt én nagyon kivételesnek gondolom, de mondom, lehet, hogy pont ezek a szintetikus drogok, vagy ezek a olyan anyagok, amiket még mi sem ismerünk, megnyitják azt az utat, hogy akár egy BTK-módosítás, akár a gyógyítás felé elterelni a büntetést. Hozzáteszem, a közvélemény ezt nem fogja tudni benyelni, bár ezt nem tudhatjuk, mert a halálbüntetés eltörlése esetén is 78% mellette volt, és az nagyon fontos, hogy azért nem a parlament törölte el, mert az tuti választási bukást tett volna az akkori Antal József kormánynak. Ezért az Alkotmánybíróság törölte el 8-1 arányban, és az egy ellenszavazat is azért volt, hogy azt mondta, hogy ez nem az Alkotmánybíróság, hanem a törvényhozás dolga.
Mi a protokoll arra vonatkozóan, hogyha valaki teljes beszámítási képességével követel egy bűncselekményt, egy életellenes bűncselekményt, vagy egy más jellegűt, és aztán majd az eljárás során lesz elmebeteg.
Ágnes asszony, ugye, a magyar irodalomból, Arany János Ágnes asszony, ugye egy gyilkosság után próbálja ugye kimosni a patakban a fehér lepőt, de már régen nincs rajta vér, de ő még mindig mossa. Tehát ez a cselekmény utáni elmebetegség. Hát nyilvánvalóan itt is arról van szó, hogy büntetőeljárás vele nem folytatható, de itt is jön a szakértőknek a véleménye, hogy mennyire közveszélyes, vagy mennyire nem. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, a cselekmény után bekövetkezett elmebetegség, aki valaki mondjuk beleőrül a tettébe. Ilyen nagyon gyakran lehetséges, és itt is az a kérdés, hogy mennyire veszélyes a társadalomra, vagy mennyire nem. Elképzelhető olyan, olyan, mondom itt az irodalmi példa az Ágnes asszony, tehát valószínűleg a mostani körülmények között is Ágnes asszonyt előbb-utóbb kiengednék, mert neki az a tett, amiben beleőrült, az nem valószínű, hogy még egyszer majd meg fogja ölni a férjét, meg az sem valószínű, hogy egyáltalán lesz férje. Tehát a lényeg az az, hogy elképzelhető olyan eset, amikor a gyilkost, ha szabad így mondanom, kiengedik. Mert már nem jelent veszélyt a társadalomra. Én mondom, ismerek olyan ügyeket, ahol a kényszergyógykezést meg kell szüntetni, és már az elkövető szabadlábon van.
És aki kóros elme állapotú, az az eljárást ugyanúgy le kell folytatni vele.
Így van, így van.
Tehát gyakorlatilag... Nincs az, hogy most a nyomozás során, vagy az eljárás kezdeti szakaszában a szakértő leírja, hogy abszolút. Ő kóros elme állapotú, nem volt beszámítható, és akkor ott a vége.
Nem, szó sincs erről. Itt az a kérdés, hogy nagyon jó feltetted az előzőben ezt a kérdést, hogy most IMEI vagy büntetésvégrehajtási intézet, és elmondtam a harmadik esetet, hogy akkor lehet szabadon, ha már a szakértő azt mondja, hogy nem jelent veszélyt a társadalomra. Lehetséges ilyen is. Van, aki egyébként teljesen beszámítható, és azért nem jelent veszélyt a társadalomra, mert olyan betegsége van, olyan halálos betegség, amivel félbe kell szakítani a végrehajtást. Ilyen is van egyébként.
Mi van azokkal, akik szimulálnak?
Na, hát erre van egy eset, nem tudom, hogy nevén nevezhetem, mert könyvet is írtak róla egyébként, ez Pálinkás Gyuri bácsi esete volt. Valaki, aki egyébként egy színházban dolgozott, és nem színész volt, de azért színészek között mozgott, betanult egy bizonyos büntethetőséget kizáró betegséget. És ez a betegség nagyon magas százalékban homoszexualitással járt, és amikor az egyik BV-s vagy valamilyen alkalmazott nő elment mellettük, így megfordult utána. És akkor a szakértő elkezdett gondolkodni, hogy hoppá, hoppá. És elkezdték újra vizsgálni, és kiderült, hogy szimulál. Most a vége az nem happy end, mert halálbüntetésre ítélték. És pont erről szólt ez a történet, és erről íródott a könyv, hogy vajon egy ilyen embert lehet-e halálbüntetésre ítélni, aki kezdettől fogva a nőkkel való viszonya borzasztó volt, és egyszer csak magára ismert, és azt hitte, hogy ő a bosztoni folytogató, vagy valamilyen hasfelmetsző, és akkor még leküzdötte ezt az érzését. És utána el akart menni öngyilkos akart lenni a fogaskerekűnél, és azt látta, hogy egy fiatal pár ott éppen nagyon boldog. És mind a kettőt meg akarta ölni, az egyiket meg is ölte. A másikat hál' Istennek túlélte. Ez volt annak idején Molnár Henrik esete, ez azért érdekes, mert még az anglikán egyház is kegyelmet kért Magyarországon a bíróság felé, de őt azt hiszem, hogy a 80-as években pont Pálinkás György tanácsa ítélte halálra. Akkor ez a büntetés nem lehetett más, mint a legsúlyosabb.
Én kutakodtam az emlékeimben, de az elmúlt évtizedekben én nem emlékszem arra, hogy Budapesten kényszergyógykezelésből, IMEI-ből kijövő beteg újabb bűncselekmény, életes bűncselekményt követett volna el. Országos viszonylatban most találtam egyet, egy 36 éves férfinek a történetét, aki 2003-ban egy különös kegyetlenséggel megölte a barátnőjét, nagyon féltékeny volt rá, felgyújtotta a gépkocsival, átgázolta, nagyon durván megverte és kínoszta. Aztán IMEI-be utalták, 2008 májusáig tartotta a gyógykezelése, aztán kiengedték, hazaköltözött idős édesapjához, édesanyjához, aztán egyik nap majd 2018 januárjában, amikor hazament, édesapja ott feküdt az ágyba, és valami 30 készszúrással megölte, és újra kényszergyógykezelés állapított meg nála a szakértő, illetve a bíróság is beutalta az IMEI-be. Itt ennek vége ennek a történetnek? Vagy ugyanúgy megint felülvizsgálják, és akkor majd...
Tehát elméleti lehetősége megvan, hogy kijöjjön. Sőt, elméleti lehetősége megvolt a felvezetésben említett ügyben is annak, hogy valaki azt mondja, hogy már nem jelent veszélyt a társadalom, mert meggyógyult. Ez, ennek az elméleti lehetősége fennáll, és lehet, hogy csak egy eset említhető, de mondom, én ezen kívül is tudok olyan esetet, aki kín van, de nyilván ez egy óriási felelősség. Hát nyilván ez egy olyan prognózis a szakértőknél, amelyben nem irigylem a szakértőt. Mert ott tényleg emberi életekről dönt, nem csak az elkövetőjéről, hanem esetleg a potenciális áldozatok
érdés. Pont erre akartam kitérni, hogy például az áldozatok, akik mondjuk esetleg túlélték a szerencsére a támadást, vagy azok hozzátartozói, azok ezeket így hogy élik meg? Van ebben valami?
Borzasztóan. Hát, hogy, de szerintem te is látod, hát, hát volt a legborzasztóbb, hogy hogy élik meg. Hát volt egy olyan emberölés, egy nagyon híres színésznőnek a fia volt a gyilkos, aki eljátszotta azt, hogy az anyukája még él, igen, és SMS-eket küldözgetett, mintha az anyukája, megtaláltam a boldogosságot, ne keressetek. És kiderült, hogy az örökség miatt felbérelt egy barátját, és
mondhatjuk,
ő nem vett részt.
Megnevezhetjük, mert a így igaz.
Soproni Ágnes emberülése, ez egy, az nyomozást, ha jól emlékszem, Petőfi Attiláig folytatták, és még Bárándi Gyuri bácsi volt a védő, ötös tanács volt ráadásul, az azt jelentette akkor, hogy kiemelt ügy, és ez volt az érdekes eset, hogy a felbújtott többet kapott, mint a közvetlen tettes, ami azért nagyon-nagyon ritka.
Igen.
Nagyon ritka. A másik eset meg az, hogy ugye én valószínűleg ő már kint van, mert ugye őt nem biztos, hogy kizárták, akkor még nem volt tényleges életfogytiglan, de ugye van olyan elkövető, például Magda Marinkó, az ő idejében biztos, hogy nem volt tényleges életfogytiglan. De ugye amikor az utolsó szójogán azt mondta, hogy az ő fellebbezés nem tudom hány milliméteres lesz, és ugye a halállistán ott volt a bíró, Varga Zoltán, az egyik legkiválóbb magyar büntetőbíró, akit sajnos néhány nem olyan régen elvesztettünk, ott volt a saját ügyvédje, ott volt az elsőfokú bíró, az ügyész, és hát gyakorlatilag ugye senki nem csodálkozott, mondjuk a védők nem tolongtak a védelméért, és ez nagyon-nagyon kemény eset, és ugye jelenleg sem, hogy viselik a hozzátartozók? Van, aki aláírás gyűjtött a halálbüntetés visszaállításáért. Ez ugye a skálás gyilkosság. Itt ugye Bene László a mai napig él, ugye ezt azért tudjuk és mondhatjuk, mert ő a sajtóban is aktív. De őt sem engedték ki. Volt, hogy első fokon kiengedték, de a másodfok nem engedte ki. Ez egy érdekes eset volt.
A halálbüntetésről is lehetne egy adást csinálni. Megoszlanak a vélemények.
Hát én nagyon régen halálbüntetéspárti voltam, ugye Pálinkás Gyuri bácsi miatt is. Nekem a mor volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy a tévedés lehetősége az egy olyan érv, ami tényleg visszafordíthatatlan. Persze, ha valaki 20 évig ül, az is visszafordíthatatlan, de akkor még a lehetőség megvan arra. A másik az Európai Uniós kötelezettségeink, tehát Magyarországon nem lehet halálbüntetés, ugyanaz, mint a nyilvános házak esetében, nem lehet. Tehát nemzetközi jogszabályok tiltják. Most nem akarom a kettőt összehasonlítani nyilván, viszont hogy a hozzátartozók. Úgy emlékszem, Sár Szent Mihály polgármester volt az édesapa. Aláírás gyűjtött a halálbüntetés visszaállításáért. És egy rádióműsorban szerepeltek Pálinkás Gyuri bácsival, és Gyuri bácsi érezte azt, hogy ez már azért sok. Tehát eljutottunk István törvényeig, hogy mit kéne csinálni. Ugyanakkor ő mindig hangsúlyozta, hogy ő nem akarja azt, hogy vérbosszú legyen. Ő indított. És még egy fontos dolog, 1990-ben a magyar lakosság 78%-a halálbüntetéspárti volt. Én most nem tudom, hogy mi lenne most egy közvéleménykutatásnak az eredménye. Én szerintem jobb lenne ez a szám, tehát több lenne a halálbüntetést ellenző. Persze az sem mindegy, hogy tesszük fel a kérdést. Halálbüntetéspárti ember szerintem, aki józan életű, nincs. Olyan van, aki azt mondja, hogy szükséges, rossz. Ez az ügy, ez a halálbüntetés kérdés, ez Szita Bence gyilkosságánál merült fel, egy 15 éves kisfiút, aki ráadásul focizott, egy nagyon aranyos gyerek volt, gyakorlatilag agyonvertek, szerelemféltésből is élve elástak. Az egyik tanú azt mesélte, hogy ez a kisfiú úgy nyűszített, mint egy őzike. Na akkor mindenki azt mondta.
Én hallottam erről előadást, meg helyszíni kihallgatásról videófelvételeket. Hát sok mindent már megtapasztaltam én is, de igen.
Ugye? Tehát az emberben az volt, hogy tehát itt mi lehet, ha ez nem halálbüntetés? Vadóc Attila volt a bíró egyébként, aki korábban a Magda Marinkó ügynek az ügyésze volt, ez csak úgy most így érdekesebbképpen említem meg. De milyen érdekes az isteni igazságszolgáltatás. A három elkövető közül egyik sem él. És ezt most nem azt akarom mondani, hogy a büntetés végrehajtásnak ebben szerepe van, hanem az, hogy ez a három ember, ki tudja, hogy volt lelkismertük, vagy bármi, egyik sem él már. Tehát gyakorlatilag a sors nagyon csúnyán fogalmazva, vagy profánul fogalmazva végrehajtotta a halálbüntetést úgy, hogy már nincs.
Hát köszönöm szépen, hogy egy kicsit megismerhettük a kóros elmeállapotot és annak a intézményét, és egy kicsit betekinthettünk a halálbüntetés halálbüntetésre. Köszönöm szépen, hogy eljöttél és hogy itt voltál. Hallgatóinknak és nézőinknek pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, vigyázzanak magukra, jövő héten csütörtökön újra jövünk, újra találkozunk. Viszontlátásra, viszonthallásra.